A városmajori Jézus szíveplében ilyen hónapról hónapra minden első pénteken szent misét tartanak a magyar családokért. Ezzel egybekötve lelki előadásokat is hallhatnak az egybegyűjt hívek, amiket a Mária Rádió is közvetít utólag. A következő fél órában a februári alkalom előadását hallhatják, melyet Blankenstein Miklós, protonotárius, kanonok, pápai, prelátus atya tartott. A lelki beszéd címe a helyes tanúságtévő mentalitás.
Az Úr legyen veletek!
Istenem.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Heródes Antipász király is értesült Jézus tetteiről, mert híre messze földön elterjedt. Azt gondolta, hogy Jézusnak azért van csodatevő ereje, mert keresztelő János támadt fel benne a halálból. Voltak azonban, akik azt állították Jézusról, hogy ő illés. Ismét mások azt hirdették, hogy próféta. Olyan, mint egy a többi próféta közül. Ennek hallatára Heródes továbbra is azt gondolta magában, ő János, akinek fejét vétettem. Ő támadt fel a halálból. Heródes volt ugyanis az, aki embereivel elfogadta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz, kérd tőlem, amit akarsz, megadom neked, sőt meg is esküdött, bármit kérsz, megadom neked, még az országon felét is. A leány kiment és megkérdezte anyjától, mit kérjek. Anyja ezt felelte, keresztelő János fejét. Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. Azt akarom, hogy most azonnal ad nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a parancsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Ezek az evangélium igéi.
Először is üdvözlöm az ismerősöket, többeteket látlak, örülök, hogy itt vagytok. Mikor kap az ember egy ilyen feladatot, hogy a tanúságtételről beszélni, ne csak pufogtassuk a szokott közhelyeinket, akkor az ember elkezd vakarózni, hogy akkor tényleg mit is mondjak, hogy működik ez az egész, hiszen mindjárt tanúságtevők vagyunk. És azt gondoltam, hogy összeszedek egy-két majori emlékemet, amikor felém tettek azok, akik ebben benne voltak, tanúságot. Az első az a gyerekkorhoz kötődik. Kixau Emil bácsi volt itt a plébános a háború után, és apám jóba volt vele. És néha jött meglátogatni, és akkor kellett vele jönni. Nem nagy kedvem volt hozzá, addig, ameddig a nővére, Melanie néni, be nem jött a süteményes tállal. És akkor Miklóska szépen eszegette a süteményt, és amikor legközelebb jött papa látogatni, akkor az Isten bácsihoz az ember szívesen ment. Na most ez egy sztori, egy történet, és hát a gyerek így viselkedik, de ha belegondolunk, majdnem minden tanúságtételben egy ilyen cukorfalat van, amit vagy felfedezünk, vagy nem. Vagy tetszik, vagy nem tetszik. Ezt csak indításnak szántam, hogy ez az első élményem tulajdonképpen erről a világról, de először visszakanyarodnék az evangéliumhoz. Hát itt se Jézus szíve tisztelete abszolút nincsen. Vagy igen? Mert ha összefüggésében nézzük a Jézus életének a teljes üzenetével, és benne az önátadással, mert a szív az a szeretetnek, az értünk való szeretetnek, ugye a szimbolikája, ezt tiszteljük, ezt próbáljuk megvalósítani, akkor azt kell mondani, hogy dehogy nem. Hát a keresztelő a nagy előkép, aki nem éppen egy simogató helyzetben adja oda, értünk, Isten ügyéért az életét. Mert ez a lefejezés, ez lehet tragédia is, nézhetjük innen, meg nagy gazemberség, de valójában arról van szó, hogy egy nagyon tisztességes, átadott szívű zsidó ember Isten megbízásából teszi a dolgát, és azt mondja, hogy tartani kell az Úrral tisztességesen a lépést. És aki nem, az vessen magára. És a királyt is kiosztja. Hát ebből adódik aztán a fölháborodás, meg hát ugye tulajdonképpen a megtorlás. Tehát nagyon is ez a sorozatban, most ide érkeztünk éppen az evangéliumok rendszerében, sztori első péntekhez látszólag kevésbé kötődő módon abszolút első péntekes, előképi szinten. Azért vállalták be az első keresztények az Ószövetséget, de új szövetségi értelezésben, mert minden abban benne van, persze ki kell teológiailag mazsolázni, ami igazából izgalmas, az előképileg mutatja azt, hogy ki Jézus Krisztus nekünk. Mit ér az ő élete? Ugye, hogy elnézem, nem az ifjúság ül itt a padokba, és talán emlékeztek még a régi, még az átkosban a nyugodtról bejutott könyvek, vallásos könyvekre. És máig emlékszem, hogy az első egyik ilyen könyv volt, és kiadta ki, már máig nem emlékszem, ki nekem Jézus Krisztus. Főleg francia tanúságtevők voltak benne, ezek voltak lefordítva. Kapkodtuk, adtuk egymásnak, mert korlátozott számba érkezett csak be az országba, és egy nagyon megfogta az ember szívét, hogy ezek tényleg személyesen mondták el, hogy nekem mi közöm ahhoz, akiről én tanúságot tehettem, vagy teszek, vagy tenni fogok. Nagyon egyszerű volt a képen ez az egész tanúságtétel történet, mert vagyok én, aki tanú vagyok, és innen oda. Tőlük, tőle. Hogy megy át ez rajtam keresztül? Mit rejtem keresztül? Megtapasztalni arról, akiről beszélni, és az életemmel üzenni szeretnék. Na de menjünk tovább, jöjjünk vissza a majorba. Kérem, 70-ben fölkerültem Pestre a központi szemináriumba kispapként, és hát rögtön elkezdtük a társaimmal fölfedezni Budapestnek az akkori hitéletét. Na hát a majorba, a kis templomba, a toronyba pontosabban Gallai Jóska atyának a katekézise. Alig fértünk be, pici volt a helység a tetejébe. Az üzent, hogy össze lehet gyűlni Isten körül, akkor is, ha nem szeretik egyesek. És van értelme. Mikor az ember megismerkedett az Eisenberg Krisztának a csapatával, és rajta keresztül a tezői lelkiséggel, és itt-ott összejöttünk, az tanúságtétel volt felém, Istenről, egyházról, egyebekről, és nagyon hálás vagyok ezért. Aztán fordult a kocka. Galambőszhajú náci bácsi, így hívtuk Csepregi atyát, aki a plébános volt, amikor diakonussá szenteltek éppen, akkor volt az az idő, amikor nem csak 3 hónapig átfutó tétel volt a diakonus, aztán pappá szentelték, mondta Miklós, augusztus, vasárnap esténként prédikálsz. Hát nem akarom elmesélni azt az izgalmat, hogy a hétvégém az mindig totál káros volt, mert kivel fogy az ember nyála, fél az egésztől, aztán utólag is csak gondolkozik, hogy mit mondtam a saját hangját hallva. Magyarul a tanúságtételnek vannak terhei is. Na de utólag is, meg aztán utána következő időt, meg egyebeket figyelembe véve, az ember azt látja, hogy hát enélkül van értelme élni, nem beszélni a titokról, amit megtapasztaltam, önző módon magamban tartani. Hányszor halljuk azt, hogy hát munkahelyen azért inkább nem beszélünk vallásról, hitről, egyebekről, olyan a környezetem. Vagy morgás nagyszülőkről, hogy meg se kereszteltetik a gyereket. És mondom, templomjárás van gyereknél? Hát az nincs. Egyházi házasság, jaj. Akkor most mi működik az egyházunkban? Mik az automatizmusok? Tehát sodródunk a kereszténységbe, vagy pedig meghívások, megszólítások, rábólintások rendszerében élünk? Ez az izgalmas a kérdésben. Menjünk egy kicsit bele, hogy hol vannak azok a törésvonalak vagy pontok, amire nekünk gyalogkakú keresztényeknek érdemes figyelni. Először ahhoz, hogy tanú legyek, tisztázni kell, hogy kinek és minek akarok a tanúja lenni. Tehát figyelni kell egyszerűen a tanúsítottra. És itt jön, és egy első péntekes ilyen beszéd sorozatnak talán ez a célja, hogy próbáljunk meg beazonosítani a magunk szokásait, a kapcsolati rendszerét, az odafigyelést. Mert ha az odafigyelés jól működik, akkor van input, van bevétel, mozgatja a szívemet. Tehát először is föl kell fedeznünk, és újra föl kell fedeznünk, nem hogy kifelé adom tovább, hanem először én hogy tartozom oda. És mit fedezek föl Istenben? És ez nem korfüggő, hanem vágyakozás, ez kegyelem kell, ezt ki kell imádkozni. Amikor szó volt róla, hogy kispapokkal a 15 évig voltam Esztergomban rektor, fölvételizés és így tovább, előtte beszélgettünk velük, hogy honnan jöttök, mi az egyház képetek, mi a vágy bennetek, hogy Istennel együtt ebben a szolgálatban. Nagyon sokat tanultam és tapasztaltam, amiket elmondtak, hogy kit hogyan szólít meg az Isten, hogyan tudta addig fiatal férfiként a maga dolgát továbbvinni. Ma már ugye rutinszerű, hogy egy kis közösségbe beszámolnak az emberek egymásnak a hitük tapasztalatáról, hogyan élték meg a kanyarokról is természetesen, mert ez nem mindig egyenes út. De a dolog itt kezdődik. Ki az, akihez tartozom? Ő hogyan él? Mert itt nem egy statikus dologról van csak szó. Úgy kezdtük a szemináriumot, hogy szépen békésen, 5 év Esztergomba, de aztán zsip-zsupsz hirtelen hetünket az országba elvittek katonának. Azt hittük, hogy egy tévedés, hogy csak ki akarnak szúrni velünk, de szépen lehúztuk a 2 évet, utána aztán általánossá vált, minden kispap ment 2 éves katonai szolgálatra. Mikor az ember nagyjából megszokta ezt az élethelyzetet, és beszélgettünk egymással, voltak református növendék teológusok is, hogy miért vagyunk itt. Mert ez igazából nem a mi életközegünk. Sasaskán meg kellett értenünk azt, hogy ameddig nem értjük meg az embereket életközelben, nem hagyjuk, hogy elmondják, ahogyan ők gondolkoznak hitről, vallásról, hát milyen tanúk leszünk. Nem nekik beszélünk. És tényleg érdekes volt, falusi srácok vettek minket körül, vagy ilyen pesti vagányok, eleinte, hogy pap. Hát nem voltunk papok, hát 18 éves gyerek volt az ember, hogy megbögdösték, mert csak egy temetésen láttak egy ilyet, egy szószéken esetleg, a plébánián. És most életében először közel kerülhetett ez a legény, ha éppen kedve volt erről beszélni valakivel, akiről föltételezte, hogy van Istene. Mondd már, hogy van ez? Na most nem erről szólt a 2 év történet a beszélgetésekben, és talán nem is annyira nekik, hanem nekünk a kitűnő előkészítés volt a jövendő papi életre. Mert ha te szereted Istent, érted, beszéled a nyelvét, ő beszél hozzád, és itt fordulhatunk át a másik irányba, és érted azt, akihez kell ezt a tapasztalatodat továbbvinni, akkor megvan az út. És ezt lehet gyakorolni. Kell természetesen egy alapvető műveltség. Mert megérteni Istent, hát van kinyilatkoztatás, ugye, annak azért tézisei vannak, okos dolga, és az embereknek ezek a kérdései. Van-e halál például utáni élet? Mit fogunk csinálni a mennyországban egész nap? Ha van végítélet, akkor mit fognak megítélni az én életemben? És mi a jó és mi a rossz? Ezek abszolút reális emberi kérdések. Ha a szívemben, az én Isten ismeretemben ezek az alapkérdések tiszták, mert magamnak letisztáztam, és élem egy szeretett kapcsolatban Istenen ezeket az ügyeket, akkor tudok róla beszélni. Persze van prédikációs helyzet, önök nem tudnak kiszaladni, muszáj végighallgatni, hogy misén akarnak itt lenni, ki vannak szolgáltatva. Ez is tanúságtétel. De azért az igazán erős tanúságtétel az mindig a személyes kapcsolatokba szokott megjelenni. És mi a tanulság tétele? Nem csak egyszer-kétszer elmondunk valamit az esetek nagy részében, hanem meghívás. A másikkal való, Istennel való közös életbe. De az nem csak a levegőben történik, hanem egész egyszerűen életközösségben. Tisztának a közösség, Eisenbart Tisztáék csapata, akire már utaltam itt, azért volt abban az időben még újdonság, mert ugye föld alatti helyzeteket kellett megélni, mert azok azért jártak össze, hogy imádkozzanak, együtt figyeljenek Istenre, és befogadjanak másokat. És arra buzdítsák a többieket, hogy ti is csináljatok Istenre figyelő közösséget, ahova lehet csatlakozni. Mert Istennek népe van. És a majorban mindig az volt az nagyon izgalmas, hogy a legkülönfélebb csoportosulások, egyebek működtek. Életközösséget Isten közül. Mert ha valaki érdeklődik kívülről egy oltárhoz, egy paphoz, nem tud csatlakozni. Élő emberekhez. Amikor a csatogó völgyi táboratokban voltam x évvel ezelőtt nyáron, és jó volt látni azt a közel 200 vagy 300 ember, gyereket, az ember tudta, hogy van hely, ahova el lehet menni, ahol lehet beszélgetni, nem kell tulajdonképpen mindent már a életszentség csúcsán produkálni, de rám is számítanak. Magyarul a tanúság tevő, az meghívó, az élő egyházba. Aztán nagyon érdekes, hogy melyik időszakasznak, milyen életkornak, mik a kérdései. Tehát a tanúságtevőnek nagyon érdemes jelen lenni ebbe a világba, és odafigyelni. Munkatárs, a szomszédság, a család következő generációi. Mindig olyan jópofa dolog, amikor már nagyobb gyerekek vannak a családban, de még otthon vannak, és az udvarlások is úgy beindultak. És akkor először mondja vagy a fiú, vagy a lány, hogy beszeretnél mutatni, akit szeretek, nincs még eljegyzés, elhívom. Izgalom két oldalról, hogy ki jön, milyen lesz, hogy fog közénk beilleszkedni. És ugyanúgy viszont elfogadnak, vagy nem, vagy hát mi a történet. Aztán az idő sok mindent megold, ez az összeszokásnak az ideje. Tehát a tanulságtétel ez egy nagyon élő, mozgalmas folyamat, de mindenképpen a kapcsolatokon alapszik. A kérdezés. Nem csak az állítások, hogy ezt kell hinned, így kell csinálni, erre kell menni, hanem mondd, mit keresel, mit szeretnél. Lehet, hogy ehhez én tudok csatlakozni. És aztán az egész dolog látszólag ilyen intellektuális kioktatás, elmagyarázása a dolgoknak, ez is benne van, de valójában annak az isteni szeretetnek a továbbítása a másik felé, aki keres, kérdez, vagy akivel összehozott a gondviselés, és együtt sodródunk munkahelytől kezdve bármilyen szitúba. Akarom-e szeretni ezt a másikat emiatt? Talán nem értik félre, befejeződött ugye 15 év után a Esztergomi szeminárium részemről, 70 év tanítás, akkor már nem lehet főállásban csinálni a főiskolán, megbeszéltük Bíboros úrral, hogy akkor jó, még van pár évem a nyugdíjig, mit csináljak? Hát plébánosság valahol, meg plusz maradtak még egyéb feladatok. Kérdezi, hogy mit szeretnék? Mondom, totál mindegy, küldj, ahova jónak látod. A nehéz hely akkor is. Nem vagyok mazohista, de meg vagyok győződve arról, hogy a Jóisten azon a ponton akar valamit rám bízni. Ha egyszer hiszem azt, hogy az élet az nem csak sodródás. Pesszent Imrére kerültem, és kérem, a paradicsomba kerültem. Mert olyan közösségek, olyan erős hit, annyi szeretet. Ha én válogatom ki, mondván azt, hogy az én pozíciómban akkor már lehet helyet meg egyebeket találni, akkor Jóisten nem tudta volna ezt felém ilyen módon közvetíteni. Magyarul, és bocsánat, hogy ilyen személyes helyzetre utalok egy kicsit, az élet helyzeteinket sose csak úgy tekintsük, hogy valahol éppen élek a bőrömbe. Ez egy kórházi betegszobára is értendő. A gondviselés kegyelme oda szokott küldeni minket, ahol rajtunk keresztül akar valamit a másiknak üzenni. Ezért izgalmas az élet. Szabadok vagyunk. Totálisan szabadok vagyunk. És amikor az ember észreveszi, hogy a saját tapasztalatból, Isten tapasztalatából, szeretetéből meg tud nyitni valamit a másiknak, az meg fog történni. A többi a kegyelem dolga. Kamasz voltam, Regnum Marianum közösséghez tartoztam, és tartozom most is, és a börtönök időszakasza volt, ugye 60-ban a kádári egy 160 fős nagy pert csináltak, a fekete hollók perét, és lecsukták azokat, akik akkor fiatalsággal foglalkoztak. Mi kicsik voltunk, minket nem bántottak. László Gábor atya, talán többen ismertétek, vagy hallottátok, a Pater, hát ő is benne volt a csapatban, megkapta a 3 évét, Mária Nostra. Kiszabadult, és akkor úgy óvatosan körülnézett, hogy hát hol van a Regnumból valami maradék. És voltunk fiúk, 6-an, 7-en, 8-an, és mondta, hogy tartana egy lelki gyakorlatot, persze kint az erdőbe, húsvét után, jó, ilyen esős idő volt, ilyen rönkökön aludtunk, és hát égett a tűz a körül, mozogtunk, és ő mondta, tele volt a szíve. És akkor Gábor atyát megkérdezi egy ilyen elmélkedés végén az egyikünk, hogy és atyát nem volt nehéz a börtönbe, hát nem tudtál misézni. Ugye, nem volt breviáriumod, és így tovább.
Dehogy nem,
mondta a pater. De. Ugye, aki tudja, Marianusra, hogy néz ki, ott a templom, működő templomként van az udvaron, oda az a falu templom is be lehet menni. De odafordultam az oltári szentség felé, tudtam azt, hogy 20-valahány méterre ott van az eukarisztia, és adoráltam. Falakat nem én tettem oda. És a másik kérdés az volt, és mi nem hiányoztunk, hiszen mindig a fiatalokért értél.
Dehogy nem.
Csak este, amikor elnyugodott minden, akkor Pest felé fordultam, és elkezdtem imádkozni felétek és értetek. Nem én tettem oda a falakat. Most miért meséltem el ezt? Mert ha szabadok és nyitottak vagyunk a saját életünkre, a helyzetekre, és megértjük, hogy miért vagyunk pont most a bőrünkbe, akkor mindig fogjuk fedezni azt, hogy hogyan tudunk tanúságot tenni befogadott szeretet és a továbbadott szeretet révén. Ennyire egyszerű. Mik blokkolnak bennünket? Hát a bűneink, a tompaságunk, az érdektelenség a másikkal. De azik legyünk reálisak, mindig Isten felé is érdektelenség kísért bennünket, ha ez így van. Tehát meg kell térni. Érdemes. És a kincseinket nem magunkba tartani. De nem nagyképűsködünk, nem erőszakoskodunk. És kíváncsiak vagyunk a másikra, mert különben nem tudunk személyre szabott válaszokat adni. És nem tudjuk kifejezni azt, hogy te azért vagy fontos, mert szerethető vagy. És Isten szeret téged. Gyere közénk. Ugye szoktunk nyavajogni, hogy most hogy áll az egyház. Több a hívő, kevesebb a hívő, nem divat, divat. Mik a statisztikák, mikor volt itt a fölmérés, ugye? Hányan nem nyilatkoztak. És egy kis pánik hangulat is összejött, hogy most leépül a katolicizmus. Milyen mutatók vannak egyáltalán, ezek megbízhatók-e? Nem erre akarok most válaszolni, hanem az igazán izgalmas kérdés, hogy az Úristen azért enged meg nehezebb hullámokat néha, így a közgyakorlás egyebek tekintetében, hogy rájöjjünk, hogy a hit, az Istenhez tartozás, az kegyelem. Azt ki kell imádkozni. Ez nem egy erkölcsi bodybuilding, hogyha nagyon jól vagyok, akkor nekem van igazabban, mint a másiknak. Vagy én okosabb vagyok, meg többet olvastam. Annak a személyes szeretetnek és önátadásnak a gyakorlása, amire mindig van lehetőségünk. Most már nyugdíjasként Józsefvárosban élek, és a Tömő utca is hozzánk tartozik, és ott van egy alapítványi öreg otthon, 400-an vannak benne. És minden szombaton az én dolgom szépen bemenni és misézni, 20-an jönnek körülbelül a misére, mindig hamarabb megyek oda, és beszélgetünk. És hát itt ugye, hát innen már csak a tepsibe megy az ember, látogatják rokonok, tehát nem drámai a helyzet, tehát ez egy ilyen végállomás, azért legyünk reálisak. És mindig azt próbálom kérdezni, hogy itt most mi az a szeretett szabadság, amit ajándékba kaptatok, drága testvérek, vagy kapunk, aminek örültök. Mert ha az eddig nem volt meg az életünkben, akkor itt most nem lesz könnyű felfedezni. Mert beleragadunk a semmibe. Úgyhogy az egyházunknak is föl kell fedeznie ezt a szabadságot, ami elvehetetlen. Hát a diktatúrának is az volt az üzenete, hogy na, a kapcsolat Istennel azt rongáljuk, egymás között is bizalmatlanság. Ja, hát akkor pontosan erre kell menni. Ma a szekularizált világban ugyanez a helyzet. Tehát nem egyszerűen csak létszámot akarok növelni, hanem szeretni akarom a testvéreimet, akikkel valamilyen módon összehozott a gondviselés. És egyre jobban szeretni az Urat. És mindez imába hordozni. Aggodalom nélkül. Mert az üdvözítést az Úristen magának tartja fönt. Mi pedig tesszük, amit lehet, ahogy éppen ajándékba kapjuk. És örülünk azoknak a helyzeteknek, amiket szeretett helyzeteknek nevezünk. Tehát nem az erkölcsi magatartásunk tökéletessége fogja a félvilágot arcra hullajtani, hogy ja Istenem, akkor ezeknek totál igazuk van. Hanem az egyszerű életnek a mindennapisága. Kicsiknek is, nagyoknak is megvan a maga lehetősége erre. Elvehetetlen, és erre meghívást kaptunk. És egy apró kis tanács, és lassan be is fejezem a mondandómat, hiszen ezeket mindnyájan jól tudjuk, én csak picit próbáltam összefoglalni, és egy-két ilyen személyes tapasztalattal színezni a történetet, hogy ez az Isten világa, ő álmodott meg minket. Neki köszönhetjük, hogy éppen hol és hogyan vagyunk. Most abba újra és újra birtokba venni ezt a szitut, amit Istentől kaptunk, fölfedezni a lehetőségeket, és őt belevinni. Ez tökéletesen korlátozhatatlan és szabad. És meg kell imádkozni. Ha valaki nekem fontos lesz, hogy de jó lenne most egy kicsit őt meggyőzni erről, vagy arról, vagy továbbadni, akkor először az Úrhoz kell fordulni, és nem követelődve, hanem rábízva az Úrra imába hordozni. Ebben a misében ezt tesszük. És Jóskának külön köszönöm, hogy szervezi ezeket az első péntekeket, mert ezek tartják sokszor életbe a figyelmünket, a helyzetértékelésünket is. Ilyen a városmajor, kívánom, hogy gazdagodjatok, és örüljetek annak, hogy vagytok, és Isten segít minket. Amen.
A városmajori Jézus szíve plébánián hónapról hónapra minden első pénteken szent misét tartanak a magyar családokért. Ezzel egybekötve lelki előadásokat is hallhatnak az egybegyűlt hívek, amiket a Mária Rádió is közvetít utólag. Az elmúlt fél órában a februári alkalom előadását hallották, melyet Blank Einstein Miklós, protonotárius, kanonok, pápai, prelátus atya tartott. A lelkibeszéd címe a helyes tanúságtévő mentalitás.
Hírek.